Ó, estét kívánok, szeretettel üdvözlök mindenkit, Megyeri Jonatán vagyok. 8-at ütött már az óra, vár benneteket a tóra. Kedves barátaim, szép jó estét kívánok. Több megjegyzés is tartozik ez a mostani bejelentkezés. Az egyik, hogy mobilról csinálom, ezért és egy kicsit elfordítottam az asztalról. Erre felé ülnek velem szemben a hölgyek, akikhez kéne forduljak, hogyha egy picit udvariasabb lennék, mint most. De akkor valami sérülne, szóval most felé ide fordulok, de közben a hölgyekhez is beszélek. A bal profilom az előnyesebb állítólag, úgyhogy ez még jól is jön. Viccelek egyébként, nem tudom, hogy melyik profilom előnyösebb. Szeretettel köszöntöm, jó estét kívánok Ödönt, Alexet, Istvánt, Erikát, Zoltánt, Pétert, Zsoltot. Jó estét kívánok Andrásnak. Jó estét kívánok, kedves Patricia, és még annak a további 200 kedves tanultársunknak, aki itt van. 8-5 már a tóra, vár bennetek a tóra, gyertek tanulni, Megyeri Jonatán vagyok, itt vagyok az Óbudai zsinagógában, közben itt olyan hang- és fényeffektusok vannak, mint egy varietében. Jó estét kívánok Gábornak, Károlynak, Erzsébetnek, jó estét kívánok Ferencnek is. Szóval, itt vagyok az Óbudai zsinagógában, ahol keddenként vagyok, mínusz jövő hét kedden, mert jövő hét kedden nem itt leszek, de az még meglepi, arról majd jövő hét kedden fogtok értesülni, hogy hol leszek jövő hét kedden. Tegnap arról beszéltünk, ja, és még valami, amit akartam megemlíteni, az, hogy nem volt időm a kérdéseket áttekinteni, úgyhogy a kérdéseket, amik érkeztek, azokra majd holnap fogok kitérni. Majd egy kicsit arról szeretnék beszélni, amit a Lubavitchi Rebbe, az első Lubavitchi Rebbe, az Alter Rebbe mond a Tánya című könyvben, ugye, amit tanulunk, most már hetek óta. Ugye tegnap arról volt szó, hogy nem tudom, hogy ki az, aki volt olyan szerencsés, vagy kevésbé szerencsés, hogy tegnap a tegnapi beszélgetést követte. Tegnap arról volt szó, hogy talán erről korábban ebben a körben is beszéltünk, hogy a bölcseink, a rabbik, a Talmud a Tórát a vízhez hasonlítja, és ugye azért, többek között azért, mert csak úgy, mint az ember nem tud víz nélkül élni, az ember nem tud Tóra nélkül élni sem, és a víznek van egy tulajdonsága, arról beszéltünk tegnap, hogy magasról folyik az alacsonyabb irányába, ugye a fizika törvénye szerint, és a Tóra is magasról folyik, az alacsonyabb irányba a folyikot idézőjelbe teszem, hiszen Isten bölcsessége, Isten gondolata. Arról van szó, tegnap is erről beszéltünk, csak rövid emlékeztetőnek, hogy a Tóra nem más, mint Isten, mint az isteni logika manifestuma, mint egy kulcsjuk, amin keresztül be tudunk tekinteni az isteni gondolatokba, az isteni logikába. Ugye amikor benézel erről beszéltünk tegnap, tehát nem fogom hosszan ismételni, amikor benézel egy kulcsjukon az ajtón, akkor tulajdonképpen nem látod az egész szobát, hanem látsz egy szeletet, látsz egy szöget, egy ívet a szobából, de nem látod az egész szobát. Egy érzést azt kapsz a szobából, hogy mi az, amit látsz. Mi az, ami az ajtó mögött van, valami kis ízelítőt kapsz onnan, de az egész, de a teljes helyiséget természetesen nem látod. Ugyanígy a Tóra, mint egy kulcsjuk az isteni logikába, kapsz egy szeletet, kapsz egy ízelítőt abban, hogy mi az isteni logika. Arról is beszéltünk, hogy a végtelen, téren és időn felülálló Isten összeszűkíti, ha úgy tetszik, magát, kondenzálja magát, összeszűkíti magát, annak érdekében, hogy a fizikai világon elférjen. Erről a gondolatról sokféleképpen is sokat beszéltünk már. Márpedig a Tóra csak úgy, mint a víz, onnan utazik Istentől száll alá, rejtett szinteken, szintről szintre, világok spirálján keresztül. A spirált is említettük, mint egy nagyon szép költői képet, de egy olyan, ez a histálselút, ez a leszűkülés folyamata, ez egy spirálhoz hasonló, egy tölcsérszerű spirálhoz, ami egyre inkább szűkül, és 10 szintje van. Ez a 10 szint, az isteni 10 szféra, amikről a Tánya elején beszéltünk, az első két fejezetben. Ezért fogalmaz úgy az Alter Rebbe, hogy világokon keresztül. Tehát ez több síkon, több dimenzión keresztül történik. Ugyanis a mi világunk az nem az egyetlen világ. A mi világunk az egyetlen világ, amit az érzékszerveinkkel érzékelünk, ez igaz. De ez nem az egyetlen világ. ha úgy tetszik, más szót használva, másként fogalmazva, a mi általunk érzékelt valóság nem az egyetlen, és kizárólagos valóság, hanem egyik a számtalan valóságok közül. Az emberi szem ugyanis csak egy bizonyos fénytartományt képes látni, az emberi fül csak egy bizonyos hangtartományt, egy bizonyos sávon belül, hangsávon belül képes a hangokat hallani, de ez nem azt jelenti, hogy nincsen a fölött, vagy az alatt nincsenek hanghullámok, vagy fény hullámok, amiket esetleg nem látunk az érzékszerveinkkel. Így lehet az, hogy van a lelkeknek világa, egy olyan dimenzió, egy olyan párhuzamos valóság, ahol a lelkek vannak, ami nem egy fizikai világ, hanem egy másik dimenzió, amit az érzékszerveinkkel nem tudunk érzékelni. De a tíz szféra, ahogy Isten az örökké valóságból megmutatkozik ezen a fizikai világon, ez is tulajdonképpen az ilyen dimenziókon keresztül vezető folyamat. És ezek a dimenziók, ezek a párhuzamos valóságok, ez a jóság, az erő, ugye, a szépség, a tíz szféra, amiről az első két fejezetben beszéltünk hosszan a tányában. Ez tulajdonképpen a végtelenből egyre szűkülő folyamat, melynek eleje Isten maga, a vége pedig egy fizikai világ, a világok legalsóbb szintje. Erről is érdemes egy szót mondani, hogy gyakran rabbinikus irodalom ezt a fizikai világot úgy is nevezi, mint a világok legalsóbb szintje. Olam ha-tachton, a legalsóbb világ, a legalantasabb világ, de az alantasságot nem negatív értelemben használjuk, hanem az alantasságot a legalacsonyabb szintű világ értelmében használjuk. És ez nagyon fontos gondolatot érdemes megjegyezni. Ugyanis fölmerülhet a kérdés, hogy miért, hogyha Isten tényleg olyan magasztos, és tényleg örökkévaló, és tényleg fölülállt téren és időn, akkor vajon mit keres ő ezen a fizikai világban? Miért akar ő itt megnyilvánulni egyáltalán? Egyáltalán mi szüksége van erre a fizikai világra Istennek? Mi szüksége van erre a lakhelyre? Ugye nagyon sokat beszélünk lakhelyről, Istennek lakhelyet kell biztosítanunk ezen a fizikai világon. Na, a válasz erre ugye több irányból lehet megközelíteni a választ, mindegy pont felé mutat, de különböző irányokból lehet megközelíteni a választ. Az egyik irány az, hogy Istenen kívül nincsen semmi. A legkevésbé magasztos világ is Istenen belül van. Nincs Istenen kívül semmi. Tehát, ha úgy tetszik, ez a legalacsonyabb szintű világ sem túlságosan alacsony szintű, mert hiszen ez is Istenen belül van. De ha megengeditek, én egy forradalmi gondolatot mondok, amin a héten gondolkoztam, amikor valakivel beszélgettem, aki azt kérdezte, arról beszélgettem a héten egy kedves ismerősömmel, hogy arról beszélgettünk, hogy mi az élet célja, és akkor én azt találtam mondani, hogy hát mindenkinek van valami dolga ezen a világon, amire Isten ide rendelte erre a világra, mindenkinek van egy speciális küldetése, egy speciális dolga. És azt kérdezte a kedves ismerősöm, hogy jó, és én honnan tudom, hogy nekem mi a dolgom? Akkor mondtam rá a standard választ. A standard válasz az, hogy hát ott vannak a Tóra parancsolatainak a megtartása, az az ember dolga, hogy az ember a bibliai törvényeket megtartsa, Isten parancsolatait megtartsa. És akkor azt mondta az a kedves ismerősöm, hogy na jó, de mi az én speciális dolgom? Oké, meg kell tartanom a Tóra törvényeit, meg kell tartanom a bibliai törvényeit, de mi az én egyedi küldetésem? És akkor én azt mondtam neki, hogy az egyedi küldetését onnan tudhatod meg, hogy mi a te egyedi küldetésed, hogy nézd meg, hogy miben vagy a leggyengébb. Mi az, ami a legnagyobb nehézséget, a legnagyobb kihívást okozza számodra. Mert ami a legnagyobb kihívást okozza számodra, az a te feladatod, annak a megjavítása. Azt mondja a haszid filozófia szerint, Isten olyan próbatételt küld, ez nagyon érdekes gondolat, Isten olyan próbatétel elé állítja az embert, a próbatétel, amely elé Isten állít engem, az a dolog, amiben a legnagyobb javulásra van szükségem, amiben a leginkább esendő vagyok, amiben a leginkább béna vagyok. Azt kell kijavítanom. Hogyha valaki például, nem tudom, nagyon gyenge abban, hogy nem tiszteli más tulajdonát, azt mondanák, hogy kleptomán. Ugye, ha valaki nem tiszteli más tulajdonát, akkor Isten csupa olyan próbatétel elé fogja állítani az életben, amely mindig és rendszeresen, ahol mindig és rendszeresen elő fog jönni annak lehetősége, hogy megint döntés helyzetbe kerüljél, hogy most jól fogsz-e cselekedni, vagy pedig megint el fogsz bukni, ahogy már elbuktál az életben nagyon sokszor. Replős Gizi. Tehát olyan próbatétel elé állít Isten, ami egy konkrét, ismét egy döntéshelyzet lesz, hogyha te falánk vagy, vagy hogyha te udvariatlan vagy, bármilyen dolog van, amiben gyenge vagy, akkor tudjad, hogy az az a dolog, amiért Isten próbatétel elé állít. Most ez egy nagyon érdekes gondolat, és van ennek a gondolatnak, vagy ennek a gondolatnak van egy fonákja is, egy fonák értelmezése is. A fonák értelmezés pedig úgy hangzik, hogy biztos, hogy ez így van. Biztos, hogy olyan próbatétel elé állít Isten, amelyben a leggyengébb vagyok. Azzal a dologgal tesz próbára Isten engem mindig, amivel a leggyengébb vagyok. Vagy pedig egyszerűen arról van szó, és ez sem biztos, hogy nem igaz. Egyszerűen csak arról van szó, hogy ezeket veszem én egyáltalán próbatételnek. Hiszen amiben én mindig jól cselekszem, amiben én mindig helyesen cselekszem, ott nincs, az nem kunst. Azt nem is veszem úgy, mintha próbatétel lenne. Van olyan ember például, ugye beszéltünk az előbb a mások tulajdonának a tiszteletét, mondjuk a lopás. Van, aki nem bír ellenállni, hogyha lát egy pénzt az asztalon, aminek nem tudja, hogy ki az a... Ott fekszik 1000 forint az asztalon. Van, aki nem bír ellenállni ennek, és van olyan, és el is fogja venni, minden egyes alkalommal elveszi azt a pénzt, hogyha lát valamit, amit körbenéz, nem látja senki, elveszi. Van ilyen ember, és van olyan ember, aki azt észre se veszi ott azt a pénzt. Tehát van olyan ember, aki egyszerűen meg se látja azt, ami nem az övé. Mint hogyha blokkolná, mint hogyha egy fal lenne közte és az ott fekvő 1000 forint között, és észre se veszi, mert ez számára nem kunst. Nem kunst nem elvenni másnak a tulajdonát, mert őt egyáltalán nem érdekli másnak a tulajdonát, és olyan ember észre se veszi. Mások meg folyamatosan meg fogják látni azokat az ezreseket, azt az 1000 forintot, azt a szép kabátot, azt a szép cipőt, azt a szép csizmát, tök mindegy, mi éppen az a dolog, amire az embernek ingerenciája van, hogyha egyébként rendelkezik azzal a sajnálatos tulajdonsággal, hogy hát nem kellően tiszteli másoknak a tulajdonát. Tehát, ugye amit mondtam, hogy Isten mindig olyan próbatétel elé állítja az embert, amiben gyenge, hogy abban kell megjavulnod, amiben gyenge vagy. Ezt azért úgy is lehet nézni ennek a dolognak a fonákját, hogy azt mondod, hogy valójában ezeket értékeled egyáltalán te próbatételnek, amiben gyenge vagy. Mert amiben nem, ami számodra nem okoz kihívást, ami számodra egyáltalán nem okoz nehézséget, azt nem veszed próbatételnek. Hát nincs semmi próbatétel. Játszi könnyedséggel, nem veszem el azt az 1000 forintot, mert tudom, hogy ami nem az enyém, az mintha nem is volna. Ugye? Akkor ez nem egy próbatétel. De azt mondtam, visszatérve az eredeti gondolathoz, még egy lépés az eredeti gondolat előtt, tehát az ember különleges feladat az, ha meg akarod tudni, hogy mi a te különleges feladat az életben, akkor nézd meg azt, hogy mi az, ami a legnehezebbedre esik, elnézést, hogy ilyen magyar tanul fogalmazok. Mi az, ami számodra a legnehezebb? Mi az, amiben a legtöbb javulásra van szükséged? Mi az, amiben a legtöbb mennyi energiát kell belefektetned? Mi az, ami igazán nehezedre esik? És itt most nem arra kell gondolni, hogy igazán nehezemre esik 300 kilót kinyomni a fekvenyomópadon, én nem erről beszélek. Mi az, ami igazán nehezemre esik? Nehezemre esik a szülők tisztelete? Akkor valószínűleg az én küldetésem ezen a világon az, hogy én legyek a szülők tisztelője, a szüleim tisztelője. Nehezedre esik az, hogy nem tudom, köszönjél az embereknek, mikor találkozol velük, akkor figyelj arra, hogy te kifejezetten az az ember legyél, aki köszön az embereknek. Aki köszön az embereknek, mikor találkozik velük. Ha akarod tudni, mi a te igazi küldetésed, akkor ha akarod tudni, mi a te valódi küldetésed az életben, akkor az a dolog, akkor ott keresd, ami nehezedre esik. És ugye a ez tulajdonképpen választhatod arra is, hogy mit keres Isten ezen a fizikai világon. Miért akar ezen a fizikai világon? Mert ez a kihívás, ez a dolog lényege. A lényege az az, hogy olyan helyre hozzuk el Istent, ahová, elnézést a furcsa kifejezésért, ahová a legkevésbé való. Ahol természetszerűleg a legidegenebb volna. Ami a legtestidegenebb számára. Remélem, nem fogjátok félreérteni. Ami a legtestidegenebb számára, ahol a legmeglepőbb az, hogy Isten még oda is beférkőzik. Ez a fizikai világ. Ez a fizikai világ, ami nem szól másról, mint az élvezetekről. Ez a fizikai világ, ami nem szól másról, mint arról, hogy kinek van szebb kocsija, meg kinek van több pénze, meg kinek van szebb háza, meg kinek van szebb szemüvege. Ugye? Amikor erről szól, erre a világra, ebben a világban kell megtalálni az istenséget. Ebben a világban kell megtalálni az isteniséget, oda kell lehozni Istent a legállatiasabb dolgokba. Ugye? Erről is sokat beszéltünk már. Állatiasabb dolgokban kell megtalálni, és oda kell beengedni Istent. Mert hogyha oda is beengeded, akkor valójában már tényleg mindenhol van. Még a legutolsó helyen is, ahova legkevésbé keresnéd. Hol keresed, ezt talán most azt hiszem sikerült megfogalmazom értelmesen, hol keresnéd a legkevésbé Istent? A legalantosabb dolgokban. A legkevésbé magasztos dolgokban. Ott keresnéd a legkevésbé Istent, ugye? A zsinagógákban keresi az ember Istent, az nem is kérdés. A kunst megtalálni Istent, már elnézést, a konyhában, a hálószobában. Hogy tudom bevinni, hogy tudok a konyhámban helyet adni Istennek? Ha kóser konyhát vezetek, hogyha áldást mondok az étel előtt meg után, hogyha mikor leülök az asztalhoz, akkor nem úgy ülök le, mint egy állat, hanem megadom a módját. Én persze nem arról beszélek, hogy smokingba kell lenni a csirkepörköltet, vagy mi volt a Hippolyta lakályban. Tehát nem feltétlenül arról beszélek, hogy az ember frakban és smokingban, de tisztelje meg azt, hogy amikor leül asztalhoz, akkor vegyen föl valamilyen ruhát magára. Tisztelje meg az, hogy késsel és villával leszik. Nem azért, mert mindig késsel és villával lettek az emberek, hanem azért, mert ez az általánosan elfogadott emberi norma jelenleg. Ugye? Hogy tudom bevinni Istent a hálószobába? Úgy, hogy megnézem azt, hogy kivel osztom meg a hálószobámat. A feleségemmel, a férjemmel, és mikor, a hónapnak abban a szakaszában, amikor ezt szabad csinálni, és így tovább. Tehát így be tudom vinni Istent a legmeglepőbb, ha úgy tetszik, a legváratlanabb helyekre. Oda, ahol a legkevésbé számítanak rá. Ez a célja annak, hogy Istent levigyük a fizikai világba. Ugyanaz a célja Istent lehozni a fizikai világba, mint ami az ember célja a saját életében, az, hogy megjavítsa azt, ami a leginkább javításra szorul. És ne azt, azt az, 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 ugye, az embernek, van az embernek egy jó tulajdonsága, amiben természetileg jó, vagy eredendően jó, vagy az az adottság, hogy jó vagy benne, akkor nem kell azzal túl sokat, akkor azt már nem kell pallérozni. Pallérozni a hiányosságokat kell. Persze, ne értsetek félre, ha az embernek van egy jó tulajdonsága, az becsülje meg. Az embernek van egy erénye, egy előnye, egy erőssége, az becsülje meg. Nem arról van szó, hogy azt készpénznek kell venni, és legyinteni rá, hogy persze, hát az magától értetődik. Erről nincsen szó. Az ember legyen hálás, és tisztelje saját magát is azért, hogyha van valamilyen erénye, vagy valamilyen olyan dolog, amiben jó. Tehát erről nincsen szó természetesen. Kicsit néha szabad az embernek megveregetni a saját vállát. Celebrate your victories. Egy vállalat, ahol dolgoztam korábban, ez volt az egyik jelmondat. Celebrate your victories. Az ember ünnepelje meg a győzelmeit. Néha kiár... Néha, hogy?
A tanyában pont az ellenkezője van. Még ha mindenki azt mondja, hogy te jó vagy, akkor is tudja.
Igen, de igen. Persze, de itt minden az arányokon múlik. Tehát minden arányok kérdése. Tehát az ember persze ne legyen önelégült, és ne legyen kevés, ne legyél elégedett önmagaddal, és hogyha még mindenki azt mondja, hogy de jó vagy, akkor se hidd el magadról, hogy milyen jó vagy. De azért néha az embernek, tehát ugyanakkor az ember ne legyen túl szigorú önmagához sem, az sem helyes, hogyha az ember túlságosan földre teríti magát, és olyan dolgokat kér számon saját magán, amelyeknek nincs még itt az ideje. De a feladatunk az az, a feladatunk az az, hogy azokra koncentrálni, azokra a hiányosságunknak a befoltozására, a nehézségeknek a kiküszöbölésre koncentráljunk, amiben gyengék vagyunk, vagy ami javításra szorul. Ugye, ahogy a Murphy mondást tartja, ami nem, nincs elromolva, azt nem kell megjavítani. Azt kell megjavítani, ami el van romolva. És ez tulajdonképpen az oka annak is, hogy mit keres Isten a fizikai világon, hogy mondtam, miért kell Istent lehozni a fizikai világon, mert ide való a legkevésbé. És mivel, hogy a fizikai világ is Istenen belül van, nem pedig Istenen kívül, csak itt van neki a legkevesebb hely, idézőjelbe téve, akkor csináljunk neki több helyet. Akkor ide is engedjük be. És nem csak, hogy engedjük be, hanem ezt is töltse meg, ugye arról is beszéltünk, a világot megtöltő Istenről. Itt ezt a helyet, ezt a szférát, ezt a dimenziót is töltse meg Isten. Ne pedig vendégeskedjen nálunk, hanem legyen otthon. Legyen otthon nálunk, és érezze otthon magát. Ezért használja a Midrás azt a kifejezést, hogy dirábetáhtonim, Istennek legyen egy lakhelye ezen az alacsony világon. Ne vendég legyen Isten, ne vendégbe hívjad, az is jó, ha néha vendégeskedik, de még jobb, hogyha otthon is érzi magát. És ahogy erről korábban beszéltünk már, az ember ott érzi otthon magát, ahol olyan értékekkel találkozik, amelyek ismerősek számára. Itt is késsel és villával lesznek, akkor otthon érzem magam. Itt is tisztelik a szülő, ugye elmész egy vendégségbe, itt is látom, tisztelik a szülőket. Akkor otthon érzem magam, mert én is tisztelem a szüleimet. Ugye, olyan értékeket tapasztalsz egy vendégségben, amelyek nálad otthon is értékek, akkor már is otthon fogod érezni magad, és nem leszel idegen, és pláne nem leszel vendég, meg idegen sem. Ez a folyamat, és mindjárt befejezzük ezt a mai beszélgetést, csak még egy sort. Ez a folyamat addig tart, míg a Tóra, amely Isten végtelen bölcsessége, fizikai dolgokba és az evilági ügyekbe burkolózik, ugye erről beszéltünk. Tehát ez a spirálszerű csökkenési folyamat, ez egészen odáig tart, amíg Isten bölcsessége és Isten szellemisége be nem férkőzik a legfizikaibb dolgokba, a legalantasabb dolgokba, ha úgy tetszik. És itt az alantast még egyszer, kétszer aláhúzom. Alantas nem negatív konnotációval, hanem alantas, mint nagyon fizikai, mint a spiritualitás ellentéte. De nem mint a szentség ellentéte. A legfizikaibb, a leganyagibb dolgokba és az evilági ügyekbe burkolózik, ami nem más, mint a Tóra majdnem összes micvája és azok törvényei, emellett az isteni bölcsesség megtalálható a Biblia 24 könyvében, a Tórában, a Proféták könyvében, a Szentiratokban írt fizikai betűk formájában. Még egy utolsó gondolat ebben, az, hogy a Tóra, ugye ez tulajdonképpen az íze annak, amit a Tóra parancsolatai adnak. Ugye, van egy olyan tórai törvény, hogy imasziat hordanak a zsidó férfiak, imasziat hordunk a reggeli imádkozáskor. Az imaszi az állati bőrből készül. Állati bőrből készül egy imaszi, egy állati bőrből készül doboz, van benne, mutattam itt már a tanulásokon is, van benne egy pergament tekercs, amire fölírunk, föl vannak írva tórai, bibliai idézetek, és ezt hordjuk a fejünkön és a karunkon. Ez egy nagyon fizikai valami, állati bőrből készül ez. Ennél fizikai dolog nem is lehetne. De szent dologról van szó. A tfilin, az imaszi, az egy szent dolog, mert szentséget, mert szent dologra használjuk. Mert a fizikaiból csinálunk valami szentet. Mert a legállatiasabb, a leganyagibb dologból csinálunk valami spirituálist. És tulajdonképpen a micváknak is ez a lényeg. Ezért teszünk széder este macest, kovásztalan kenyeret, ami evés, ugye? Hát az egy állatias cselekedet. Az evés, minden állat eszik. Az állat is eszik ugyanúgy, mint az ember. Csak mi emberek úgy eszünk, mint egy ember, nem pedig úgy, mint egy állat. Legalábbis optimális esetben. És így tudunk, remélem. És ezért tudunk, és így tudunk szentséget vinni a legalantasabb dolgokba is, így tudunk isteniséget, így tudjuk Istent beengedni a legegyszerűbb fizikai dolgokba is. Elmenni dolgozni? Pénzt keresni? Ha az ember ugye nagyon exaltált állapotban van, és nagyon ilyen szentség állapotában van, minek nekem a pénz, az anyagiasság, a pénz, az nem fontos, de a pénz az nagyon fontos. De a pénz az nagyon fontos, csak a kérdés az, hogy hogyan keressük meg azt a pénzt. Becsületes munkával. Nem lopunk, csalunk. Adományozunk a pénzünkből jótékony célra, olyanoknak is adunk, akik rászorulnak, akiknek kevesebb van, mint én. Így tudunk a legalantasabb, nem, a megoldás az nem az, hogy eldobjuk magunktól az alantas dolgokat, a megoldás az hogy az alantalas dolgokból is szentséget csinálunk. Ez a megoldás. Nem az, hogy megvetjük a pénzt, hanem az, hogy igen, a pénz az egy ilyen fizikai alantas dolog, csináljunk belőle szentséget, engedjük be Istent a pénzbe. Elnézést, hogy a pénzt hozom példának. De engedjük be Istent a pénzbe, azaz adjunk adományt a pénzünkből, segítsük a rászorulókat, becsületes munkával keressük, ne lopjunk, csaljunk, hazudjunk, ne szedjünk felesleges kamatot, ugye, amit a Biblia tilt, és a többi, minden ehhez vonatkozó micva és parancsolat, amiről a Biblia beszél. Így tudunk az állatias dolgokból szentséget csinálni, ez az emberi élet célja, és ez a Tóra célja ezen a világon, ez pedig Isten célja ezen a világon, ezért akar Isten itthon lenni nálunk, hogy otthon érezze magát nálunk. Kedves barátaim, holnap este 8-kor várlak benneteket sok-sok szeretettel. Ha kérdés van bárkinek, akkor itt privát a Facebook oldalon megteheti. Holnap este még válaszolok is rá. Ma este ez elmaradt, de hát nem minden nap egyforma. Köszönöm szépen a figyelmet, örülök, hogy mi is ennyien itt voltatok. Sziasztok!